A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Így fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket, a keresztség kiszolgáltatására készüljünk a 167. dicséretünkkel. 167. dicséretünk első versét énekeljük. Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva található a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves keresztszülők és ünneplő gyülekezet, a keresztség szereztetési igéje mellé a Márk evangéliumából szeretnék felolvasni két igeverset, a 10. fejezet 13. és 14. verseit. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket. A tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem, mert ilyeneké az Isten országa. Kedves szülők, kedves keresztszülők és gyülekezet, egy klasszikus igehely, amely keresztelések alkalmával talán többször is elhangzik, mint bármely más bibliai idézet vagy rész, amikor Jézus ténylegesen gyermekekkel találkozik. Szülők, felnőttek, akik Jézust követték, hallgatták, döntenek úgy, hogy a gyermekeiket is oda Jézus közelébe juttatják és viszik el, és ettől a helyzettől a tanítványok egy pillanatra megrémülnek. Mi lesz most? És ebben a rémületben igazából az jut eszükbe, és az villan át az agyukon, hogy hát ezekkel a gyermekekkel nem lesz ott olyan egyszerű. Ezt mi is tudjuk, szülők és gyermekek, és felnőttek, hogy nem is olyan egyszerű megoldani az életünket, nem is olyan egyszerű a rendjét betartani az életünknek, akkor, amikor gyermeket vállalunk, akkor, amikor megérkezik a családunkba. Ettől felpezsdül az élet, és itt már semmire nem tud az ember garanciát vállalni. Egy közel 4 éves kisfiút fogok most megkeresztelni, és ilyenkor bennem is van egy kis izgalom, hogy utolérem, nem érem utol, meg tudjuk keresztelni, nem tudjuk megkeresztelni. Ilyenkor mindenre felkészül az ember, aztán majd lesz, ahogy lesz, megpróbáljuk megoldani. Valószínűleg valami ilyesmi lehetett a tanítványokban is, hogy Jézus olyan komoly dolgokról beszél, az ő tanítására, minden szavára úgy kéne koncentrálni. Mi lesz, ha valami megbontja ezt a rendet? A saját életünkben is valahogy úgy van, hogy mi nagyon komoly felnőttek vagyunk, felelősek a munkánkért, rendeznünk kell az életünket, sok mindenben elszámoltatnak minket. Most jön egy gyermek, és kiveri a fejemből a fontos dolgokat. Jön egy gyermek, nyaggat, hogy most játszak vele, pedig ott lenne a munkám, azt el kell végeznem. mindig van valami olyan váratlan esemény, ami úgy jön közel hozzám, hogy azt bele kell illeszteni akkor az életembe. Azt hiszem, hogy ezt mindannyian érezzük és tapasztaljuk, akik így gyermekek körül vagyunk és élünk, és a tanítványoknak ezért meg is értjük ezt a jogos félelmét. Jézus azonban mégis megszólal, és azt mondja, hogy engedjétek csak hozzám őket. Miért viszik oda ezeket a gyermekeket? Itt annyi szerepel csak a Bibliában, hogy megérintse őket Jézus. Jézus megérintett ezelőtt beteg embereket, és azok meggyógyultak. Megérintett olyan embereket, akik sírtak, és azok megvigasztalódtak. Megérintett olyan helyzetekben emberi eszközöket, amelyek kevésnek bizonyultak, és mindenkinek elégséges lett. Ezek után melyik szülő ne gondolna arra, hogy akkor Jézus érintse meg a gyermekemet is. Hadd tegye rá a kezét, hiszen az ő kezében valami hatalom van, valami erő van, és ez jó lenne, ha áradna a gyermekemre. A keresztségnek valahol itt van a lényege, hogy rájövök arra, hogy az én kezem is oltalmazza ezt az életet, de az Isten keze ettől hatalmasabb, nagyobb, és az ő áldása jobban tudja őrizni. Ez nekünk fontos. És utána Jézus el is mondja a tanítványoknak, hogy tudjátok, hát végülis ilyen ki az Isten országa. Ez mindig egy nagy kérdés, hogy megfejtsük, hogy mit is jelent ez az ilyen ki. Miért a kisgyermeket állítja példának, és ez most egy nagyon jó alkalom, ez a keresztélés erre, hogy ezt szemléltetni lehessen, mert nem csecsemőkre gondol Jézus. Nem azok ki az Isten országa, akik ártatlanok, mint a ma született kis csecsemők, hanem kis gyermekeket vittek oda, kézen fogva, talán hasonló korú gyermekeket. És miért ilyeneké az Isten országa? Azért, mert ezek az gyermekek az életünknek ebben a néhány hónapjában, nagyon szűk éveiben élik meg azt, ami a teljes őszintességnek a része az életben. Az, amikor elmondják azt, amit gondolnak, amikor nem tudnak variálni ezekkel, amikor az érzéseiket azonnal kifejezik, amikor még nem tanulták meg azt, hogy mit hogyan kell palástolni, mit hogyan kell meghamisítani, így mondom ezzel a nehéz szóval, ahhoz, hogy az ember jólnak tűnjön, és úgy érezze, hogy minden rendben van körülötte. Nekem nagyon kedvesek, és biztos sokan a jelenlévő között is olvastak, vagy hallottak, interneten is lehet olvasni, könyvekben is megjelent ilyen gyerek szájak által kimondott mondásokat, amelyekben az fogalmazódik meg, hogy egy gyermek hogyan értelmez egy-egy felnőtteknek való helyzetet, és ezt mi is tapasztaljuk a gyermekeink mellett, hogy nekik is mindenről megvan a véleményük. Nem olyan bonyolultan, mint nekünk. Sokkal inkább leegyszerűsítve, sokkal inkább a lényegre törő módon, és ő ezt ki ismeri mondani, hogy ez így nem jó. És akkor elkezd toporzékolni, mert tudja, hogy ez a helyzet nem jó. Mit tesz egy felnőtt, egy ember? Ilyenkor megpróbál uralkodni magán, megpróbálja a környezetében is úgy beállítani a dolgokat, hogy itt nincsen különösebben nagyobb baj, de vajon melyik az igaz? Vajon Jézus nem jól látja, amikor azt mondja, hogy de ez a gyermek, ez igazabb, mint én vagyok. És talán nekünk is ezért lesz ez üzenetté, mert Jézus azt mondja, hogy aki a gyermekét odahozza az Isten elé, az legyen újra gyermek a gyerekével együtt. Az legyen nyitott arra, hogy ő most elmondja az Isten színe előtt, hogy én kaptam ajándékban egy életet, amire nem tudok gondot viselni. Mindenre kiterjedően nem tudom úgy igazgatni, hogy az a lehető legjobb legyen. Ehhez Isten kell. És ahogy a szülőtől a gyermek olyan szépen elfogadja mindazt, amit kap a kezébe, és annyira megbízik benne, hogy a lehető legjobbat akarja neki, ugyanúgy nekem is az Isten felé így kellene közelednem, hogy tudom, hogy az Isten jót akar velem, jót akar az életemben. Engedjétek hozzám a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem, mert ilyeneké az Isten országa. Erős talán ez a kifejezés, hogy ne tiltsátok el. De azért sokszor vagyunk akadályai a gyermekeinknek. Sokszor a magunk elképzelését helyezzük oda, nagyon erőszakosan próbáljuk azt végigvinni, és nem biztos, hogy az az út, amit én jónak látok, az tényleg jó. És vajon nem akadályozom-e a gyermekemet sokszor sok mindenben, amelyben ő tényleg az Isten dolgait felfedezhetné? Ne legyek akadály, az azt is jelenti, hogy segítsem ezen az úton, akkor álljak ott mellette, akkor fogjam meg a kezét, akkor vele együtt járjam ezt be. És Jézus így nem csak a gyermekeinknek, hanem nekünk szülőknek, keresztszülőknek, családtagoknak is áldást akar adni. Ennek a kis történetnek már nem olvastam a végén, Jézus nem tesz ott semmi különöset a gyerekeknek, nem ül le és nem tart egy kis hittanórát nekik, hanem megöleli őket, és mond egy áldást az életük felett. Ez most bőven elég. Aztán eljön az az idő, amiről Jézus a keresztelés szereztetési igéjében beszél, hogy tegyétek tanítványokká őket. És azért már 4 évesen, vagy azon túl egyre több mindent látunk a világból. Kell igazgatni az embernek, a gyermekek gondolatokat is, azért, hogy azok jó helyre érkezzenek meg. Ezekkel a gondolatokkal fogom megkeresztelni ezt a fiatalembert, és mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, 2 kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek. A gyülekezettől is kérem, hogy tegyenek fogadalmat, jöjjetek erre, közösen álljunk fel. És először a szülőkhöz és keresztszülőkhöz fordulok, és kérem, hogy hallható szóval, lelkiismeretük szerint feleljenek meg az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben, imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, 3. napon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, újból és újból megismétlődik a történet, ahol kisgyermekeket hoznak Te hozzád, hogy érintsd meg és áld meg őket. A Te kezedben van minden hatalom mennyen és földön. Mi pedig sokszor kiszolgáltatottnak érezzük önmagunkat is, kevésnek az erőnket, a szeretetünket, a türelmünket. Ezért szeretnénk olyan hatalom és oltalom alá helyezni azokat, akik számunkra talán a legkedvesebbek, aki meg tudja őrizni az ő életüket, bele tud szólni, tudja őket vezetni. Csodálatos dolog ebben eszköznek lenni, és szeretnénk mi is ehhez a feladathoz eléggé felnőni. Talán nem úgy, hogy még bonyolultabbá tesszük a gondolatainkat, hanem még inkább gyermeki lelkületet öltünk magunkra, amellyel mi magunk is odaállunk Te eléd, és tudunk kérni a Te atyai kezedből segítséget, bátorítást, az örömnek a forrását. Köszönjük ennek a kisgyermeknek is az életét, köszönjük, hogy ajándékoztad azoknak, akiknek elkészítetted a szívét arra, hogy befogadják őt, adj nekik bölcsességet, szeretetet és hitet ahhoz, hogy a Te utadra tudják ráállítani. Hisszük, hogy mindaz, amire neki szüksége van, ott van a Te kezedben. Engedd, hogy a családi közösség ennek helye legyen, és ennek a hátterét tudja adni. Így imádkozunk az ő testi-lelki növekedésért, hadd legyen az övéi öröméért, és a Te dicsőségedért az ő élete. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Márt, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged. Amen. Keresztség kiszolgáltatása után foglaljuk el a helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket. A 475-ös számú dicséretünket keressük, és annak mind a három versét énekeljük. 475-ös dicséretünk mind három versét, imádkozzatok és buzgón kérjetek. Isten igét olvasom, szintén a Márk evangéliumából, bibliaolvasó vezérfonalunk szerint mai napra rendelt újszövetségi ige szakaszból, a Márk evangéliumának a 12. részéből a 28-tól 34-ig terjedő verseket. Ekkor odament az írástudók közül egy, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle: melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt: a legfőbb ez: halljad, Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. Az írástudó ezt mondta neki: jól van, mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincs más. És ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki: nem vagy messze az Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük azt a szép időt és azt a szép napot, amelyet elhoztál ma ide számunkra. Talán éppen azért, hogy mindazt, ami belül van, egy kicsit több reménységgel ragyogtast fel számunkra. Nem mindig olyan egyszerűek a gondolataink, és tényleg szeretnénk olyanok lenni, mint a kisgyermekek, de nagyon nehéz megszabadulni egy-egy olyan tehertől, gondtól, amely nyomja a lelkünket, amely tényleg bonyolultá tesz mindent, amelyben nem is nagyon látjuk az utakat, a lehetőségeket és a megoldásokat. Köszönjük, hogy Te bátorítasz, hogy imádkozzunk, hogy keressünk Téged, hogy zörgessünk Te nálad, és az az ígéreted, hogy Te ezt meg fogod hallani. Ma is sok mindenért keresünk. Kellene nagyon a vigasztalás. Visszanézünk a múltba, és sok minden történt benne, nem is mindent tudtunk még a helyére illeszteni. Így emlékezünk azokra is, akik nincsenek közöttünk. Nehéz teher ez. Vajon mindent jól tettünk-e? Vajon jól éltük-e az életünket? Rátekintünk a nyomorúságainkra, betegségeinkre, és nagy kérdés bennünk, hogy lesz ebből gyógyulás. Rátekintünk azokra, akik fontosak nekünk, a gyermekeinkre, a társunkra. Nem mindig olyan rendezett ez a kapcsolat, sőt, vannak benne nagy nehézségek és mélységek. Vajon igaz lesz-e egyszer ez valóban? Szeretnénk mindezt eléd tenni, és várni a Te feleletedet, a Te segítségedet. Engedd, hogy ezekkel keressünk ma Téged. És szeretnénk figyelni a Te igédre, hogy az utat mutasson, ezért add meg nekünk, hogy a Te szent lelked mindezt megvilágosítsa. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására együtt készüljünk a 130. dicséretünk első versével. A 130. Zsoltárnak az első versét énekeljük. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Alapigénket újraolvasom a Márk evangéliuma szerint a 12. részből, a 34. vers első feléből. Jézus pedig, mikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki: nem vagy messze az Isten országától. Foglaljuk el a helyünket. Templomba járó és Bibliát ismerő, olvasó emberek számára azt hiszem, hogy egy nagyon ismert rész ez, ami elhangzott. Jézus szájából a kettős szeretet parancsolata: szeresd az Istent, a te uradat, és szeresd a fele barátodat. Ennek a történetnek mégis a végéről választottam az alapígét. Jézusnak ebből az egy mondatából: nem vagy messze az Isten országától. Ennek a mondatnak az alapján szeretném megvilágítani mindazt, ami ebben a történetben itt elénk kerül. Nem vagy messze. Az egész kis kifejezés arról szól, hogy ez egy helyzet meghatározás. Nem vagy messze. Az ember néha elgondolkozik azon, hogy hol tart. Hol tart az életben, egy-egy életszakasz után végig gondolja, hogy mire vitte, mi az, amit fel tud mutatni, milyen sebeket szerzett, hol tartok. Aztán végig gondolom egy kicsit konkrétabban is, hol tartok a boldogság útján. Van, nincs, közeledem felé, vagy távolodom tőle. Hol tartok a lehetőségeimben? Nyílnak az ajtók, egyre több mindent látok magam előtt, vagy egyre többször érzem azt, hogy minden becsukódik, és nem tudom, hogy mi lesz. Hol tartok az örömben? Megvannak-e még azok az örömök, amik sokat jelentettek, vagy elvesztettem őket, megfakultak egy kicsit? Egyáltalán látok-e magam előtt olyat, ami még hoz valamit az életembe, aminek én igazán tudok örülni? Nem vagyok messze? Miért nem azt mondja Jézus, hogy közel vagy az Isten országához? Olyan divatos ma mindent pozitívan megfogalmazni. Talán azért, mert az ember így szeretné jobban hallani. Közel lenni valamihez, vagy nem messze lenni tőle, végül is ugyanaz, de akkor legalább szépítsünk a dolgokon, és mondjuk azt, hogy egy kicsi választ el az örömtől, egy kicsi választ el a jótól, egy kicsi választ el a jó lehetőségektől, de végül is azért az ember rádöbben arra, hogy hát végül is, ha kicsi elválaszt, akkor el vagyok választva tőle, akkor az még nem az enyém. Jézus nem véletlenül, és nem valami retorikai fogás miatt mondja azt, hogy nem vagy messze az Isten országától, és használja inkább ezt a kifejezést, mert nagyon jól tudja, hogy azért nagyon messziről indulunk el, hogy valamihez közel érkezzünk. És néha meg is rettent az, hogy dolgoktól nagyon messzinek találom magam. Nagyon messzi az az érzés, hogy én úgy békességben legyek. Nagyon messzinek tűnik az az érzés, hogy a helyemen lássam magamat. Az alaphelyzetnek a valósága tehát mégiscsak az, hogy az nem olyan közeli, amit én olyan közelinek szeretnék tudni. És miért beszél Jézus az Isten országáról? Nem vagy messze az Isten országától. Mi ez? Most ne egy helyre gondoljunk, ne akarjuk összetéveszteni a mennyországgal, hanem inkább meg szeretném fogalmazni ezt egy olyan állapotnak, egy olyan életérzésnek, amely békességet ad az embernek, méghozzá egy olyan békességet, amely abból az ismeretből fakad, vagy abból a felismerésből fakad, hogy mindenestül ott vagyok az Isten kezében, és ez az Isten a legjobbat akarja nekem. Ez az Isten országa. Mindenestül az Isten kezében vagyok, és ő a lehető legjobbat akarja nekem. Ettől az érzéstől mennyire vagyok messze? Ez a kérdés ennek a történetnek. Vagy ez az érzés, vagy ennek a bizonyossága az életemben tud-e elég közel jönni ahhoz, hogy tényleg szűnjenek a félelmeim, hogy szűnjenek az aggodalmaim, hogy egy kicsit megnyugodjon a lelkem? A történet azzal kezdődik, hogy valaki oda megy Jézushoz, és azt kérdezi tőle, hogy melyik a legfőbb parancsolat? Márk evangéliuma egy kicsit máshogy állítja be ezt a kérdést, mint a másik kettő, a Máté és a Lukács szerint leírt. Ott az evangélium írók egy olyan sorozatot látnak, ahol Jézushoz mindenki oda megy a maga kérdésével, kétkedésével, próbára akarja tenni Jézust, kísérteni akarja őt, és így hangzik el ez a kérdés ott is, hogy na mondd meg, mester, hogy melyik a legnagyobb parancsolat. Márk viszont ezt nem így hallja. Talán a saját lelkén szűrődik át a kérdés, és ő sokkal őszintébbnek fogalmazza meg, és ez az őszintesség, ez valahol onnan fakad, hogy egy kereső embert lát. Valaki olyat, aki annyi minden között találja hirtelen az életét, hogy nem tudja a helyes irányokat, nem tudja a jó csapást kiválasztani, hogy melyik út vezet igazán az életre. Elvesztem az irányt, mert annyi minden vesz körül, és annyi minden befolyásolja az életemet, hogy már nem tudom azt, hogy mit is akarok úgy igazán, nem is tudom, hogy mit is kellene ehhez megtennem, hogy azon az úton tudjak rajta maradni. Egy kicsit el vagyok veszve. És Márk ezt érzi meg ebben a kérdésben, és tolmácsolja most nekünk is, hogy melyik a legfőbb parancsolat? Mi az, amit tényleg szem előtt kellene tartani, és nagyon oda kéne figyeljek rá, mert ez az élet titka, ez a kulcs számomra. A Jézus korabeli ember csak vallásos törvényből 613-at ismert. Ebből 248 felszólítás, hogy mit csináljon az ember. És van 365 tiltás. Ez rengeteg. Erre mi azt mondanánk, hogy ezeknek elment az eszük. Ennyit úgy sem lehet betartani. De nem gondolom, hogyha összeraknánk az összes elvárást, az összes szabályt, az összes jogszabályt, az összes útmutatást, amit az életünkre rárónak, akkor nem, hogy ennél kevesebb lenne, sokkal több lenne. Ha csak a legegyszerűbb példát veszem, hogyha valaki autóba ül és ki akar menni a közlekedésbe, akkor hány közlekedési szabályt kell betartson? És akkor arról még nem beszéltem, hogy mi a szabálya az együttélésnek. Mi a szabálya egy jó házasságnak? Mi a szabálya annak, hogy egy élhető szülő-gyermek kapcsolatot hozzak létre? Rengeteg. És el vagyunk veszve benne. Nem tudom már azt se, hogy mihez nyúljak. És nyilván megértem annak az embernek a törekvését, aki egyszerre mindegyiket teljesíteni akarja. De valahol ez a kérdező ember most leleplezi magát önmagát Jézus előtt teljesen őszintén, és azt mondja, hogy elvesztem, nem tudom, hogy most mit ragadjak meg. Segíts nekem, mi a legfőbb? És azt hiszem, hogy ezért vagyunk mi most itt. Mindegyikünknek van egy sajátos elképzelése, egy gondolata. Mindegyikünknek még talán receptje is lenne arra, hogy mit kellene másképpen csinálni. Meg is vannak a próbálkozásaink. Látjuk a saját életünket, az elakadásainkat is látjuk. Talán még azt is látjuk, hogy mi vezetett ide el. De az, hogy hogy kéne jól csinálni, vagy hogy valaki azt láttassa velem, ami az az út, amire először kellene koncentrálni, a sokkal nehezebb. És így születik meg Jézusnak a válasza. Itt mondja el Jézus ezt a szeretet kettős nagy parancsolatát, amelyet mi nagyon jól ismerünk. Jézus megérti azt a kérdést, amely felvetődik, hogy messze vagyok. Hogy lehet közelebb kerülni? És ha valaki tényleg közelebb akar kerülni az Isten országához, ebben az értelemben, hogy azt a békességet megtaláljam magamban, hogy az én életem nem csak a magam erejére támaszkodik, hanem fölöttem van egy olyan Isten, akinek minden hatalom a kezében van, és azt akarja, hogy nekem a lehető legjobb legyen, ha én ezt akarom elérni, akkor nekem közelebb kell kerülnöm Istenhez, a másik emberhez, és olyan érdekesen fogalmaz a parancsolat, mert belefogalmazza az önmagamat is. Közelebb kerülni Istenhez. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, az elmédből. Ezt a szeretet szót én most ki szeretném cserélni. Azért, hogy egy kicsit jobban értsük. Mert ez nem az, hogy egy érzést próbálok gerjeszteni magamba, hogy én szeressem Istent. Azt se tudom, ki az. Azt se tudom, hogy fogjam meg. Azt se tudom elképzelni, hogy mit akar. Ez a szeretet, ez inkább a közeledésnek az útja akar lenni. Valami olyasmi, hogy én meg akarom őt ismerni. Valami olyasmi, ahol vágyom vele találkozni. Ahol fel akarom tenni neki a kérdésemet. Ahol szeretném a csodáit megszemlélni. Ahol én is ott akarok lenni egy kicsit abban a helyzetben, amiről olyan sokat ír a Biblia, hogy ez embereknek jó volt. Vagy amiről a szomszédom beszél, hogy miért jó ez neki. Ezt én is akarom. És nyilván, hogy az ember teljességéből kell ezt akarja. Ezért tagolja ilyen szépen Jézus, hogy én szeressem őt, mármint az Istent az elmémből. Igen, tegyem oda a gondolataimat, gondoljam végig. Mi ez az élet az Isten nélkül? Álljak meg a koporsó mellett, és gondoljam végig, hogy van véletlenségből egy élet, amely létrejött, ez az enyém volt, vagy a másé, akit szerettem, és aztán az egész lebomlik, és mint egy folyamat leírom az egészet, és azt mondom, hogy ennyi. Nem. Az értelmem azt mondja, hogy ez nem ennyi. És kell a lelkem is hozzá. A lelkem, amely megérez élethelyzeteket, ahol nem csak az számít, hogy a másiknak megérintettem a kezét, hanem az is számít, hogy ő mit érez közben, meg hogy én mit érzek közben. És számít az, hogy néha az erőmet is oda tegyem. Ezt nem lehet olyan lagymatag módon. Ha valamit nagyon akarok és nagyon kell, akkor tegyem oda magamat. Akkor akarjam megismerni azt az Istent, aki tudja, hogy mi jó nekem. Én akarom tudni, hogy mi jó nekem. Akkor megkeresem őt, hogy megmondja. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és akkor közelebb kerülsz. És utána Jézus kiegészíti a másikkal, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. akkor közelebb kell kerüljek a másik emberhez. Az Isten ország az nem egy ilyen buborék, nem valami ilyen elmélet, nem valami olyan csoda dolog, amit az ember a lelke mélyén egyedül megél, és akkor jó neki. Ahhoz kellenek más emberek, azt meg akarom osztani. Ahhoz kell az, hogy a társam is ezt élje, ahhoz kell az, hogy a gyermekem is ezt élje, hogy legyek egy közösség tagja. Akkor szeresd a másikat. Hú, de nehéz dolog ez. Mert a másik egyszer társ, máskor ellenség. Egyszer a segítségemre jön, a máskor pedig azt látom benne, hogy ő az akadálya a boldogságomnak. Nem olyan egyszerű feldolgozni a vele való kapcsolatomat. Mit jelent a szeresd? Megint csak belefutunk abba, hogy gerjesszek valami érzést magamba, hogy mindez nem számít, valami érzülettel kötődjek hozzá. Jézus megint csak nem erről beszél, hanem azt mondja, hogy bocsáss meg neki, hogy légy türelmes hozzá, hogy segíts te túllendülni azon a helyzeten, amiben ő is csak mindenkit vádolni tud. Próbálj megtanulni érte imádkozni. Lásd meg, hogy annak megvan az ereje a másik embernek az életében is. Küzdjek meg azért a másik emberért is. Méghozzá úgy, ahogy magamért küzdenék. És itt van benne olyan érdekes, hogy kettős nagy parancsolatnak mondjuk, mert azt gondoljuk, hogy kettős iránya van, Isten felé és a másik ember felé. De Jézus, amikor ezt elmondja, és ezt ő is idézi egy helyről a Bibliában, akkor szépen elmondja, hogy ezt önmagamat megkerülve nem fogom tudni teljesíteni. Addig, amíg önmagamhoz nem vagyok elég közel, addig nem leszek közel se Istenhez, se a másik emberhez. Mit tehet ez az önmagamhoz közel lenni? Hogy elfogadom magamat annak, aki éppen most vagyok. Hogy nem szépítem meg ezt a helyzetet, nem akarok önáltatásban élni, nem akarom azt mondani arra, ami nem jó, hogy ez jó, hanem azt mondom, hogy meg akarom ismerni önmagamat, és én így akarom Istenhez közel vinni önmagamat, és így akarom a másikhoz is közel vinni magamat. Miközben az önzőségünk állandóan azt mutatja, hogy mi nagyon szeretjük magunkat, emögött ennek nincs meg a valósága. Ez egy ilyen fura szeretet, hogy hiányaim vannak, és gyorsan magamhoz akarok mindent, ami mozdítható, húzni, hogy az az enyém legyen, hogy azt gondoljam, hogy ettől én teljesebb vagyok. De Jézus nem erről beszél. Jézus azt mondja, hogy nem becsapni akarom magam, hanem megtalálni magam. Hogyha vannak gyengeségeim, akkor az Istennél van arra hatalom, hogy ezeken változtasson. És hogyha én azt gondolom, hogy így minden jó és minden szép, az Isten néha belenyúl az életembe és megmutatja, hogy azokon a kapcsolatokon lehet még dolgozni, amiben én nem tettem bele magam. Amiben én nem voltam ott 100%-osan. Szeresd az Urat, a te Istenedet, szeresd fele barátodat, mint magadat. És akkor nem leszel messze attól a céltól, amire vágysz. Akkor közeledni fogsz hozzá. És így érkezünk meg ennek a történetnek a kimondatlan, de végül is végeredményéhez, amelyet Jézus is itt felvett. Nem elég közel lenni. Nem elég az, hogy nem vagyok messze ettől. Én ezt élni akarom, én ebbe benne szeretnék lenni. Akkor megteszem még hozzá az utolsó lépéseket is, mert kell ez nekem. És mi az utolsó lépés? Nagyon egyszerű. Ha ezt már megértetted, ha ezt már elképzelted, ha már erre azt tudod mondani, hogy ez igaz, ezt elfogadom, akkor ezt meg kéne csinálni. És talán ez a legnehezebb. És mindennél ez a legnehezebb. Mindennél pontosan ez a hajszál az, ami elválaszt engem attól, hogy nekem jó legyen. Itt minden tudja, itt minden érzi, de valahogy nem akarom megcsinálni. Nem akarom megtenni. De miért nem? Senki nem tudja. Én magam se tudom. Talán azért, mert ehhez meg kéne aláznom magam. Talán ehhez azt kellene mondani, hogy legyen meg a te akaratod, és elengedem végre az enyémet. Ki tudja, mindannyiunk ma különböző dolgok ezek. De valahogy Jézus ezt mondja, hogy akkor ne csak közel legyél az Isten országához, hanem legyél benne. És akkor az a békesség, amelyről Jézus beszél, ami azt mondja, hogy ez a világ nem adja meg, ezt én adom meg. Az az enyém lesz. És ennek a békességnek tényleg az az alapja, hogy az Isten kezébe vagyok, mert az Isten gyermeke vagyok, és tudhatom, hogy a lehető legjobbat akarja nekem. Nem Isten rontja el az én életemet, azt én rontom el. Az Isten az életemet megmenteni tudja, és meg tud ajándékozni azokkal a dolgokkal, amelyeknek nekem tényleg szükségesek. Tud adni vigasztalást, tud adni bátorítást, tud adni erőt, és helyre tudja hozni mindazt, ami nekem nem sikerül. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől, hogy ezzel a hatalommal tényleg hozza bele az életünkben az ő országát.